Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Tudásra fordított befektetés fizeti a legmagasabb kamatot. Benjamin Franklin, amerikai feltaláló író, természettudós, politikai filozófus gondolatával köszöntöm minden kedves hallgatómat az Inter Arma Caritas 541. adásában, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenek előtt a műsor tartalmáról. Multidéző címmel egy sorozatot indítottam egy hónappal ezelőtt, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról kérdezek egykori vezetőbeosztású tiszteket, valamint a kezdeti időszakban a püspökség kialakításában részt vállaló egyházi személyeket. A folytatásban ma Kelemen József nyugállományú altábornagy emlékezik.
Az akkori Parlament Honvédelmi Bizottsága előterjesztéséhez csatoltunk olyan közvéleménykutatást, amelyik a hadsereg állományánál végeztünk el, és itt például a hivatásos állomány, konkrétan emlékszem, több mint 47%-a ellenezte a egyéni és a közösségi vallásgyakorlás bevezetését. Tehát azt hiszem, hogy ez jellemző. Más része, tehát a nagyobbik része pedig támogatta.
Folytatjuk a hadinapló felolvasását, amelyet Nádasi Alfonz tábori lelkész jegyzett.
Mivel a katonavonat csak holnap megy tovább, meglepetésként átmentem a 40 kilométerre fekvő Skoléba, ahol Poroszlai Valérián, alias Vöcsök, a tábori lelkész, ez volt a beceneve. Vittem neki szalonnát, kolbászt és egy skatolya száraz tésztát. Nagyon megörültünk egymásnak.
A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újból megalakításra. A 30 esztendős jubileumra is tekintettel multidéző címmel egy sorozatot indítottam nemrég, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak epizódokat. Ma folytatva a beszélgetés sorozatot, Kelemen József nyugállományú altábornagy emlékezik. Nagyon nehéz időszak után vagyunk akkor, amikor a Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat újjászületéséről volt szó, hiszen a rendszerváltást megelőzően azért a lelkiismereti vallási szabadságról nem nagyon lehetett talán beszélni.
A hadseregre jellemző volt az, hogy nagyon szigorú szabályok között működött, és elsősorban ezt a akkori politika határozta meg. Így természetesen rávetült a néphadseregre az, hogy nem csak a emberi jogokat, hanem ezen belül a lelkiismereti vallási szabadságot is korlátozta, különösen a hadseregbe, tehát tilos volt a egyéni vagy közös vallásgyakorlás, nem csak a sorállománynál, hanem ez szankciókat hordozott akkor is, hogyha ezt hivatásos állományú tisztek vagy tiszteletesek tették, tehát esküdtek vagy kereszteltek unokát, vagy netán eltemették, és gyakorlatilag megindult a 80-as évek végén, tehát a diktatúra felpuhulásával egy olyan kezdeményezés, amely nem csak a társadalomban az emberi szabadságjogokért, hanem a hadseregben is, elsősorban a sorállomány körében a fegyver nélküli katonai szolgálatra való igény, elsősorban vallási lelkiismereti okokból. Ebben a munkában érintett voltam, mint szakterületvezető a szerződési hadkiegészítés opportunőségen a sorkatonai szolgálat szerződése kapcsán, és hát gyakorlatilag azok a jogszabályok, amelyeket hát át kellett tekinteni és módosítani, azok megkövetelték, hogy ne csak egy oldalról a katonai igazgatás szemszögéből nézzük ezeket a könnyítéseket vagy engedményeket, hanem vonjuk be az egyházakat. Itt találkoztam először Várszégi Asztrik, ma Paranhalmi főapát úrral, aki szakmai társam volt, közreműködő a szabályozott tervezetek vagy a szabályozás kidolgozásában. Hát visszatekintve az elmúlt évtizedekre, és arra tényre is, hogy az akkori Parlament Honvédelmi Bizottsága előterjesztéséhez csatoltunk olyan közvéleménykutatást, amelyik a hadsereg állományánál végeztünk el, és itt például a hivatásos állomány, ez konkrétan emlékszem, több mint 47%-a ellenezte a egyéni és a közösségi vallásgyakorlás bevezetését. Tehát azt hiszem, hogy ez jellemző. Más része, tehát a nagyobbik része pedig támogatta.
Ez a kisebbik része ugyan, de jelentős része. Ez abból a berögződésből fakad, hogy ők ellenezték, hogy ennek azért itt az előző időszakban, abban a 40 évben ez már-már idézőjelesen, de természetes volt, legalábbis a rendszer megkövetelte ezt a szemléletet, vagy pedig valóban meggyőződésből látták ennek a hátrányát.
Két véleményt kell külön választani. Ugye a katonák véleménye szakmai véleménynek tűnt, ami mögött lehet ideológiai vagy más szempont is szerepelhet. Ők különböző kifogásokat emeltek, hogy gondoljuk azt, hogy a tábori lelkészek, a leendő tábori lelkészek például a parancsnok fölött működjenek, hiszen erről szó sem volt, de ezt erőltették, hogy most ki lesz a parancsnok. Azt hiszem, hogy a régi parancsnok és pártpolitikai vagy politikai munkás viszonyból következtették, hogy valószínű itt is lesz ilyesmi, szó sem volt erről, itt mellérendeltségi viszony állt fent, illetve terveztük, nem csak mi, hanem ezt támogatták az egyházak, mint szakmai területi vezetők, és hát hogy viselhetnek egyenruhát? Hogy lehet hivatásos állományú, például egy lelkész vagy egy pap? Aztán később 93-ban a parlamenti Honvédelmi Bizottsági Egyeztetés után és az Alkotmánybíróság döntése után, amik lehetővé tette a közösségi vallásgyakorlást is, ez tette lehetővé, hogy az intézményrendszer is létrejöjjön. Tehát ennek a távoli lelkészi szolgálatnak a szervezeti, működési, szabályozási kérdéseit együtt dolgoztuk ki azzal egyházi szakértői csoporttal, amelyikben minden felekezet, tehát a katolikus, a protestáns és a zsidó felekezet képviselte magát, és teljes egyetértésben készültek ezek a szabályozások, és később jelent meg 93-ban, jól emlékszem, vagy 94 első hónapjaiban egy kormányrendelet, amely bevezette, és hát egy keretszabályozást adott, de mi azt hiszem megelőztük, hiszen mi dolgoztuk ki ezt a kormányrendeletet is szakértők alapvetően, ugye politikai jóváhagyás mellett a kormány és a parlament, illetve a Honvédelmi Bizottság döntése alapján, vagy hozzájárulása alapján, és hát gyakorlatilag nem volt ellentétes a kormányzati döntés, a rendelet és a szervezet működésének szabály. Egyébként ebben a szervezeti működési szabályozásban írtuk le azokat a konkrét tényeket, ami hát előtte kérdéseket, anomáliákat okozott a katonai vezetők részéről.
És hogyan látja, mivé nőtte ki magát ez a rendszer a katolikus, protestáns és a zsidó tábori lelkészi szolgált? Az önök akkori elképzelései alapján valósultak meg a dolgok? Vagy azért több lehetőség volt ebben? Vagy éppen nem is gondoltak olyan lehetőségekre, amelyek későbbiek során megvalósultak?
Hát igen, a kezdeti elképzelések a szolgálat bevezetéséről nekünk is kis kevés bizonytalanságot okozott, mert ugye volt egy 40 éves olyan politikai rendszer, amelyik hát az ateizmust segítette és korlátozta az egyházak működését, és hát gyakorlatilag ez visszatartotta az állampolgárokat a hadseregen kívül is, belül is a szabad vallás gyakorlástól. Szintén a 93 körül megvizsgáltuk, és egy statisztikát kívántunk készíteni a hadsereg állományának valláshoz kötődő összetételéről. Tehát nagyon érdekes, hogy akkor viszonylag nagy létszámú hadsereg kisebbik része merte azt vállalni, hiszen 3 év múlt el a rendszerváltás óta, hogy nyilatkozatot tegyen névtelenül is arról, hogy ő hívő, vagy gyakorolja a vallását, vagy nem gyakorolja, vagy melyik felekezethez tartozik. Tehát azt hiszem, hogy ez érdekes dolog. Tehát ha most megkérdeznék a hadsereg állományát, én szerintem ez már más képet mutatna.
Bár még lehet, hogy most is lennének.
Szerintem igen. Ebben van egy olyan hosszú folyamat, azt hiszem, hogy egy tudatzavar, amelyik még mindig bizonytalanná teszi az embereket, és hát nem rendelkeznek ismeret, hogy tényanyaggal a saját vallásukról, vagy saját felekezetekről, hiszen ez a társadalomból a családokra is nagyon komoly hatással volt.
Lehet első hallásra érdekesnek tűnik a kérdésem, így a beszélgetésünk végéhez kanyarodva, hogy az ön pályafutása során ez a momentum, a tábori lelkészi szolgálatok létrejöttében való közreműködés, milyen helyet foglal el személy szerint az ön szemléletében, az ön pályafutását végig gondolva?
Nem lehet függetleníteni a katonai hivatásbeli tevékenységtől. Azok a körülmények adták a lehetőséget, hogy én részt vegyek ebben a tevékenységben, segítsem a tábori lelkészi szolgálat intézményének a visszaállítását, hiszen visszaállításról van szó, mert törvénnyel nem helyezték hatályon kívül, és láttam, hogy az egyház szerepéből indulva, tehát a nemzet a haza fennmaradásában érdemei vannak a magyar egyházaknak, akár történelmileg, akár a közelebbi időket is, hiszen részesei a lelkösnek, az etikának, a tanításnak, a humánumnak, és hát ezek a szolgálatok, ez a szolgálat maga hát nagyon sokat jelent a társadalom számára. Talán ez adta nekem azt a megelégedést is, hogy tehettem ezért a szolgálatért, és szolgálhattam az emberek igényét, értékét, és a lelkiismereti vallási szabadságát. Ezzel hozzájárultam ahhoz, hogy talán a társadalom békésebb, megértőbb legyen, és itt már elvonatkoztatnék. Hát lehet a hadsereg is vonatkoztatni, de talán az össztársadalmat a közelebbi vagy távolabbi környezetemet illetően is gondolok erre, hogy nem csak számomra volt hasznos az intézmény megalakításában való részvételem, hanem a társadalom számára is. Nem tudom, hogy szabad-e visszatérni egy gondolatra, ami talán ide is tartozik, hogy látom, hogy nőtt ki, és hogy fejlődött, és hová jutott ez az intézményrendszer. Én magam már 95 óta nem vagyok közvetlenül részese a katonai, köznapi, hivatali életnek, de nagyon szoros kapcsolatban állok a most működő, vagy amik mindig működő honvédséggel. Az emberek a katonák gondolkodásában egyáltalán nem merül fel, hogy szükséges-e az intézmény, vagy nem. Tehát azt hiszem, ez az a szempont, ami erősíti, hogy szükség volt. Örülök neki, hogy megerősödik. Sajnálom azt, hogy tevékenységével a hadsereg szervezeti kereteire tekintettel nem érinthet szélesebb kört, de látom, hogy azokon a helyeken, ahol a katonák mindennapi életveszélynek vannak kitéve, nagyon sokat jelent. Azokban a missziókban, ahol a lelkészek mindig részt vesznek, és én tudom a saját fiamról is, aki Afganisztánban is részt vett a tevékenységekben, hogy mit jelentett nekik a tábori lelkész biztatása, a kitartása, buzdítása, vagy a társak elvesztése idején a bajtársaknak, a családnak szóló vigasz. Tehát azt hiszem, hogy ez a szolgálat megszilárdult. Ma nem is vonja kétségbe senki a működését. Én, ha illetékes vagyok, vagy lennék erre, úgy ítélem meg, hogy el kell fogadni a tábori lelkészi szolgálat minden ágát, és magát a tábori lelkészi szolgálatot, mint a honvédség egyik szervezeti intézményét, és nagyon fontos szerepet látok abban is, hogy a tábori lelkészi szolgálat részt vegyen a honvédség napi tevékenységében, talán egy kicsit szélesebb körben.
Hadi élményeit osztotta meg naplójában Nádosi Alfonz, akinek sorait a kezdetektől 13 esztendőn keresztül olvastuk föl. A tábori lelkész gondolatait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja.
Február 13-a, vasárnap. Mivel a katonavonal csak holnap megy tovább, meglepetésként átmentem a 40 kilométerre fekvő Skoléba, ahol Poroszlai Valérián, alias Vöcsök, a tábori lelkész. Ez volt a beceneve. Vittem neki szalonnát, kolbászt és egy skatulya száraz tésztát. Nagyon megörültünk egymásnak. Az ügyeletes orvos ágyát kaptam fekvőhelynek. Jól esett a könnyű koszt is. Reggel 5-kor Valérián kikísért a vonathoz. Mikor elbúcsúztunk, nem kezdtem naplóírásba, a tájat figyeltem. Akármerre néztem, mindenütt ismerős vidék, hiszen 6-7 évvel ezelőtt ezt az egész területet bejártam, mint cserkész. Annyira hatalmába kerített a visszaemlékezés, hogy észre sem vettem, mennyi idő múlt el. A fenyő óriások, a közöttük kígyúzódak zegzuga, az erdei tisztások, ahol a reggeli gyenge nap felvillant valami állatkát, gyengén termő földek, rosszul öltözött gyerekek, öregek és leányok és asszonyok látványa mind-mind összekuszálódott bennem. Láttam őket, de mégsem ezeket, hanem a vidám cserkészeket. Láttam a téli napot, de mégsem ezt, hanem a nyári sugár áradatot, amely mégsem sütött, mert enyhítette az állandó szellő. Ahogy mentem a hegyek között, még lassítottam is, képzeletben. Akkor döbbentem rá, hogy a szokatlan csizmám égtelenül nyomja a lábamat. Két világ. Habban részt vettem lelkesítően, úgy érzem, ebben is részt kell vennem, szenvedésvállalóan.
Köszönöm a figyelmüket, ha az Interalma Caritas 13. évfolyamában az 540. adást hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. Visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Martin Luther King, amerikai baptista lelkész, polgárjogi harcos és politikai aktivista mondta, nem szabad elfelejtenünk, hogy az intelligencia nem elég. Intelligencia és tartás. Ez a valódi célja az oktatásnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Október 7-e. A Szent Rózsafűzér jelentése.